Szeretettel köszöntöm a kedves résztvevőket. Folytatjuk a kicsoda sorozatunkat. Ebben a sorozatban egyetlen a mai este, amikor a szerelemről lesz szó. Hát ez mindig aktuális, minden életkorban. Úgyhogy nagyon jó, hogy eltetszettek jönni. Ugye pontosabban az a címe, hogy a szerelem múló téboly, vagy önátadás, de még néhány lehetőséget majd meg fogok említeni, hogy mi minden lehet a szerelem. Mielőtt elkezdjük az alkalmat, egy kis hirdetni valóm is lenne. A könyvasztal most belülre került, hát ott sok jó könyvet lehet kapni, azon kívül kazettát is, audio kazettát a itt elhangzott előadásokról. CD lemez is készül, de a CD lemez a sorozat befejezése után néhány héttel lesz csak kész. Tulajdonképpen az az olcsóbb, azért mert egy CD lemezre több előadás ráfér. A kazetta ára 200 forint, ugye? Két héttel ezelőtt egy kiváló fuvola művész fújt itt egy Bachot, úgy hívják, hogy Pálhegyi Máté, rokonom azt mondják. Egyébként, hát mondjuk apai szerénységem említi meg, hogy tegnap nagyon jó hangversenyt tartott a Fasank Lászlóval együtt a Kéggolyó utcai evangélikus templomban, gyönyörű új templom. Három Bach szonáta, és hát közben improvizációk hangzottak el. Állítólag a Bach témákra, hát az improvizációkban én a Bach témákat nem tudtam felfedezni, de állítólag az volt. Minden esetre szép volt. Na most a Máténak egy kazettája szintén kapható, az a címe, hogy La Music. CD lemez, igen, igen. CD lemez, hát ez olyan, igen. Szintén ott az iratterjesztés asztalon. Most említem meg a következő alkalmat, ami egy hét múlva lesz, november 27-én, akkor a konfliktusaink megoldása bibliai módon. Csak azok jöjjenek el, akik szoktak karambolozni, vagy a párjukkal, vagy a szomszédjukkal, vagy a gyerekükkel, vagy a szüleikkel, én eljönnék. Én azt hiszem, hogy minden embernek az életében ez előfordul, van, ahol gyakrabban, van, ahol ritkábban, ez hozzá tartozik az emberi élethez. Most már kezdünk hozzászokni, hogy minden hétfő este egy kiváló énekkar tisztelnek bennünket. Hát ma este is ez történik. A Péceli Református Gyülekezet Maranata énekkarának egy része jött el. A kórus vezető Gyülvészi Beáta. Maranata azt jelenti magyarul, hogy Uram, jöjj! Hát ilyenkor advent közelettén nagyon aktuális. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy nem csak az Úr Jézus első eljövetelére emlékezünk adventkor, advent, eljövetel, azt jelenti ez a szó. Érdekes, hogy elterjedt az a téves nézet, hogy várakozást jelent, nem. Eljövetel. Nem csak az Úr Jézus első eljövetelére gondolunk, hanem a másodikra, ami még nem következett be. Nem csak az adventista egyház tanítása ez. Az Új Szövetség egyértelműen, hangsúlyozottan szól erről az evangéliumok épp úgy, mint az apostoli levelek. Hát várjuk az Úr Jézus eljövetelét, néha azt gondolom, bárcsak minél hamarabb jönne, Ugyanakkor eszembe jut egy fiatal házas pár, hát most már olyan középkorúak lettek, de valamikor ők is fiatalok voltak. Egyszer bevallották nekem, hogy amikor várták az esküvőjüket, akkor azt mondták, hogy azért legalább a nász éjszakánkat várja meg az Úr Jézus. Különben szeretnénk, ha minél előbb jönne. Na hát ez is egy emberi gyöngeség? Nem, az emberi természet része. Én azt hiszem, hogy sokkal jobb az, hogy az Atya magának tartotta fenn ezt az időpontot, és ebben mi nem befolyásolhatjuk őt, akkor fog jönni, amikor legjobbnak látja. Ugye Luther azt gondolt annak idején, legfeljebb 200 év van még addig, nem több, hát azóta kicsivel több eltelt, mint 200, de én biztos vagyok benne, hogy 50-nél nem több. Nos, hát akkor kérem az énekkart, hogy gyertek ide, és készítsetek föl minket a mai tanítás fogadására. Külön imádság nincs, de az Isten dicsőítő énekek, imádságok, úgy hallgassuk.
Áldás békességet, szeretete, köszöntöm a kedves egybegyűlteket az énekkar nevében. Öt éneket fogunk most az elején elénekelni, ne tessenek megijedni, nem lesznek túl hosszúak. Elsőként ma élő zeneszerző Tarnóczi László művét fogjuk elénekelni, a 100. Zsoltárt dolgozta fel. Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Fogunk énekelni két Túrmezei Erzsébet által fordított éneket is. A Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név, ezt az éneket biztosan sokan ismerik. És a másik pedig szintén tőle, a Velem vándorol utamon Jézus. Fogunk énekelni egy svájci művet, a Bibel Lesebund énekes könyvből, amit Tariska Mária Magdolna fordított. Teljes szívemből, Uram, én dicsérlek téged. És a blokk végén szintén a 100. Zsoltárból énekelünk egy spirituálét, amit Romero zenésített meg, és Déri Balázs fordította, Mindörökké hű az Úr. Hallgassanak minket szeretettel!
Újjongjatok az Úr előtt, ezt a víz földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Imádkozva járuljatok szívvel elé, szolgáljatok az Úrnak örömmel. szívemből, Uram, én dicsérlek téged, és hirdetem csodálatos munkádat, melyért áldom a nevedet. Teljes szívemből, Uram, én dicsérlek téged, a lelked bujjong örvendezik benned, halleluja. Elvégeztel én értem a váltság munkáját, megváltott engem is, ezért adok most neki dicsőséget. Már Uram, hadd szolgáljak néked, teljes erőmmel, értelmemmel, szívemmel, halleluja.
Mindörökké hű az Úr, mindörökké hű az Úr.
Köszönjük szépen a szép éneket. Amikor azt kerestem, hogy Isten igéjéből mi lenne az az üzenet, ami ehhez a témához mindenek előtt megszólalhat, akkor az egyik Zsoltár egyik mondata jutott eszembe. 119. Zsoltárban van ez a mondat. Mi módon tarthatja tisztán az ifjú az ő útját? A Zsoltár író már is válaszol rá, úgy, hogy megtartja igédet. Na most, hogyha a szerelemre és a szexre gondolunk, akkor azt hiszem, hogy nagyon sokan napjainkban erre azt fogják mondani, hogy hát minek tartsam tisztán? Egyáltalán miért van erre szükség? Azt remélem, hogy a jelenlévők mindegyike valamikor legalábbis a középiskolában részt vett kémia órán. Volt ilyen? Volt. És kémia órán olykor előfordul, hogy a tanár bejelenti, hogy most ezt a folyadékot beletöltöm ebbe a másikba, figyeljétek meg, megkékül. Beleönti, megpirosodik. Mi ennek az oka? Vagy elcserélte az üvegeket, vagy pedig az is lehet, hogy a lombik vagy a kémcső nem volt tiszta. Valamilyen szennyező anyag keveredett oda. Hát akkor nem az a reakció játszódik le, amit az ember elvárna. Meg vagyok győződve arról, remélem, hogy a jelenlévők túlnyomó többsége is, hogy Isten teremtett minket úgy, minket embereket, hogy vágy ébredjen bennünk a másik nem iránt, és azután kiválasszunk egy valakit, akire az összpontosul, igen, testi vonzódás, testi vágy és szerelem. Azonos a kettő vajon? Hát majd ezt is próbáljuk egy kicsit feszegetni, hogy hogy is van. Isten tervébe, embert alkotó tervébe ez beletartozik. De nem úgy működik ez, ahogy szeretnénk. Önmagában sem a szexualitás, sem a szerelem nem szennyes, nem tisztátalan. Hadd használjam ezt a szót is, hogy nem szeplős. A bűn rontotta meg. A bűn következménye az, hogy az embergyilkos, sátán, Isten ellensége eléri azt, hogy rengeteg szenvedés fakad ebből, hogy hadd mondjam, ilyen gorombán és nyersen a szülő otthonok kukái megtelnek széttépet magzatokkal, tragédiák történnek családokban, szétszakadnak kapcsolatok, olykor nagy szerelmek kihűlnek, a végén ott van két ember, akik valamikor nagyon szerették egymást, sőt, halálosan szerelmesek voltak, de idősebb éveikben már ez sem működik. Miért? Nem jó dolog, dehogy nem jó dolog. Isten adta, de szennyező anyag keveredett a folyamatba. Mi módon tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Isten igéje ebben a fontos kérdésben is eligazító. Tanácsot ad nekünk. Érdemes rá odafigyelni. Hát erről szól ez a mai alkalom. Hát ezen a táblán most mindenek előtt látunk néhány újabb kérdést, amelyek feszegetik az alapkérdést, hogy mi a szerelem, A főcím alá odaírtam két lehetőséget, hogy múló téboly, vagy önátadás. Nem tudom, hogy ezek közül választott-e már valaki valamelyiket, de nézzük inkább a többit. Romantikus álom. Gyönyörű versek születtek a szerelem jegyében. Nem mindig ahhoz szóltak ezek a versek, akit aztán a költő feleségül vett. Ettől a vers szép. Előfordult az is, hogy a feleségéhez. Tudtok ilyet? Melyik? Hát Adi, a Csinszka versei a végén, hát ugye a Radnóti versek. A Radnóti versek azok egészen csodálatosak. Szépek az Adi versek is, most de nem a Léda versekre, azok is szépek. Csak a Léda verseket beárnyékolja pontosan az, ami tönkre teszi a szerelmet. Aztán én a Csinszka kapcsolatától sem vagyok túlságosan elragadtatva. Miért? Hát teljesen ártatlan volt. Kicsoda? Csinszka. Csak nem akarom megsérteni. Nem volt elég bölcs. Kibe szeretett ő bele? Egy nagy költőbe. Kezdett levelet írni neki, anélkül, hogy ismerte volna. 20 évvel, úgy tudom, 20 évvel fiatalabb volt. Aztán elkezdődött közös életük, és kiderült, hogy ez a nagy költő úgy közelről azért nem olyan csodálatos. És miket ír? Szeretem hibáit, jóságánál jobban, de nagyon szeretem. Ki hiszi ezt el Adinak, hogy szereti a hibáit? Én azt hiszem, hogy a másik hibáit az ember elfogadja, eltűri, őt szereti, de nem a hibáit szereti. Egy Arany János sor kívánkozik ide a Vojtina arcpoetikájából, költő hazudj csak rajt ne kapjanak. Hát azt hiszem, hogy Adi saját magát is becsapta egy kicsit, amikor írta ezeket a szép Csinszka verseket. De romantikus álom. Hát ballag a négy ökör, lassacská. És választunk csillagot. Zárójelben jegyzem meg, hogy ezt a szép verset Petőfi nem Szendrei Júliához írta. Egy másik lánnyal választottak csillagot. Régi dolog ez, már a nagy filozófus Pláton is írt, verset is írt. A csillagokba nézünk. Vagy kevésbé ismert költő, magyar költő, Nadányi Zoltán, a második világháború alatt slágereket írtak a verseiből. Talán a mérsékelten fiatalok közül néhányan emlékeznek rá, Karádi Katalin énekelte szép alt hangján, az volt a vesztünk, mind a kettőnk veszte, az a csillagos júniusi este. Kifeküdtünk a csillagfényre ketten, a zöld kabátot is ráterítettem, tücsök cirpelt, micsoda romantika. Aludtak már a fészkek, és én se néztem rád, és te se én rám, csak fölfelé a csillagokban némán, s a csillagok zöld fénnyel visszanéztek. Csak a csillagok voltak, és mi ketten. Hát itt a szerelem egy fontos pszichológiai tulajdonsága már is előjön, a tudatbeszűkülés. Csak a csillagok voltak, és mi ketten. A csillagok közt szálltunk, és ilyetten is görcsösen fogtuk egymást kezét, és ezt te már nem tépheted soha szét. Hát szép a szerelem, nem? Szép. Aztán elmúlik. Ez a romantikus álom, ez többnyire el szokott múlni. Na de hát mi, józan 21. századi emberek, szakítunk a romantikával. Tudományos alapon közelítünk meg mindent. Hát itt azt olvasom, hogy a nemi vágy szublimációja, de hát kémiáról volt, szóval először nézzük a kémiát. Mi a szerelem? Ki tudja kiolvasni ezt a képletet? Hát akkor segítek. Fenil etilamin. Hogy? Úgy, hogy felfedezték, hogy aki nagyon szerelmes, annak a vérében ez az anyag felszaporodik. Megnő a koncentrációja. Ráadásul ez igaz. Na hát akkor minden roppant egyszerűvé válik. Csak be kell szerezni ebből megfelelő dózist, meg kell egy tiszta injekciós tű, az illetőt becserkészni, kellő pillanatban ügyesen bebökni, eléállni, engem lásson először. Aztán rögtön megoldódott volna Petrarka problémája is, ha akkor már ezt felfedezik. Mégsem javaslom, mert a dolog igaz, csak hogy kiderült erről az anyagról, hogy egy közönséges izgatószer. Tehát nem biztos, hogy az illető szerelmes lesz, lehet, hogy csak dühös lesz, és ez nem ugyanaz. Úgyhogy legyünk óvatosabbak. Na de hát, itt van a jó öreg Freud, aki a pszichoanalízist alkotta meg, és hát az egész elméletében központi szerepet játszik a szexuális vágy, a nemi vágy, kifejti azt, hogy egész kultúránk abból fakad, a nemi ösztön sublimációja, hát megint a kémiához kanyarodtunk. A kémiában a sublimáció azt jelenti, hogy egy szilárd halmaz állapotú anyag átmenet nélkül, hát anélkül, hogy közben folyadékká válna, egyből gáznemű lesz. Hát ezt az analógiát alkalmazta ő, amikor azt mondta, hogy ez az állati ösztön, ez átszellemül, és ez a szerelem. Mit szólunk ehhez? Hát jó magyarázat, kétségtelen. Na de hát azért mégiscsak pszichológiai szempontból is akarjuk nézni a dolgot. Itt van a tudatbeszűkülés, meg itt van a projekció. Mi az a projekció? Kivetítés, a rávetítés, tehát él bennem egy csodálatos lánynak a képe, ugye a lelkem mélyén, aztán találkozom vele. Ezt a bennem élő képet rávetítem. Nagyot dobban a szívem, még a szomszédban is hallják, és én azt mondom, Csipke Rózsika. Ő az. Nem lehet más. Aztán, ha úgy alakul, hogy még együtt is lakunk, akkor kiderül, hogy ennek a Csipke Rózsikának vannak azért tövisei, és akkor már nem olyan kényelmes a dolog. Na de nagyon igazságtalan ez, hogy mindig csak a férfiak szemszögéből nézzük, hát a lányokat se hagyjuk azért hasonlatok nélkül. Mondjuk olvasott sok indián regényt. Meglát egy derék, szélesvállú, nyíltekintetű, tüzes szemű fiatalembert, a szív itt is dobban, Vinetu. Hát csak is ő lehet senki más, projekció. Mert közben kiderül, hogy a jelleme azért nem teljesen vinetus, meg lehet, hogy Vinetu nem is létezett, csak ez a derék amerikai író találta ki, kedves Károly bácsi. De hát erről van szó. Hát nem is biztos olyan jó dolog ez. Ugye Petőfi azt írja az egyik versében, biztos akkor már szakított valamelyik szerelmével, és Szendrei Júlia még nem volt, hogy a szerelem, a szerelem, a szerelem sötét verem. Beleestem, benne vagyok. Hogy is folytatódik? Hogy? Nem láthatok, nem hallhatok. De az is jó, hogy a szerelem rabja vagyok. Lehetne így folytatni. Hát akkor rabság. És a veremben olyan jó. Hát még szerencse, ha mind a ketten ugyanabban a veremben esünk, de hányszor előfordul, hogy nem ugyanabban. Hát ez mai szóval ciki kissé, és hát ez is megtörténik. És szívfájdalom. Ugye ez meg egy magyar nótában van, mindenkinek azt ajánlom, szerelemnél jobb az álom, mert az álom nyugodalom, a szerelem, valaki úgy folytatta, bonyodalom. Mert az is lehet, igen, szívfájdalom. Na de mindeneknek a végén szeretném újra hangsúlyozni azt, hogy Isten igéje is szól a szerelemről, egyértelműen szépen, nem csak hasonlatképpen, gondolok elsősorban az énekek énekére, igen, az hasonlat is, mert Isten és az ő népe, Krisztus és az ő egyháza kapcsolatát jelképezi. Ezen az alapon került bele a bibliai kánonba. Ugyanakkor egy valódi szerelemről szól. Méghozzá nem romantikus szerelemről, nem plátói szerelemről, nem a Petrarka szerelme van benne, testi szerelemről szól. Tessék elolvasni. Dícsérik egymás testét, a vőlegény a mennyasszony testét, a mennyasszony a vőlegény testét, olyan testrészeket is, amiket abban az időben is ruhat akart. Hát persze, nem biztos, hogy ma érdemes valaki éppen udvarol, vagy inkább majd mondják, együtt jár valakivel, hogy ezeket a hasonlatokat használja, hogy például azt mondja a kedvesének, hogy olyan az orrod, mint a Libánon tornya, mert nem biztos, hogy sikert ér el vele, vagy a köldököd, mint egy kerek csésze. Abban az időben nyilvánvalóan ezek szép költői hasonlatoknak számítottak, hát ma inkább más hasonlatokat szoktunk alkalmazni, reszket a bokor, mert madárka szállott rá, hát ez úgy valahogy sokkal jobban hangzik napjainkban, vagy mikor az utcán átment a kedves galambok, gyűltek a verebekhez, hát miért nem mondja már a lényeget, most mi köze a galamboknak, meg a verebeknek, a szerelemhez. De hát így sokkal szebb. Tehát Isten igéje szól róla, újra hangsúlyozom, testi szerelem. Egyáltalában az a gondolat, hogy valami szennyes dolog mindaz, ami testi, ez nem bibliai. Isten az embert a föld porából alkotta, és ott lehelte az orrába életnek leheletét. A föld porából, az azt jelenti, ugyanabból az anyagból, amelyből a természet más teremtményeit is, akár az állatokat. De minőségileg egész más, nem állat. Aki mondjuk freudi alapon ragaszkodik ahhoz, hogy mi magas rendű állatok vagyunk, a freudizmus gyökere a darwinizmusban van. Hát annak a számára majd lesz javaslatom, de nézzük tovább a következő ábrát. Mitől függ a válasz, hogy mi a szerelem? Hát attól függ, hogy hogyan válaszolunk arra a kérdésre, hogy kik vagyunk mi emberek. Hát sajnos itt a színválasztással még baj van. Itt az van írva, hogy emberkép, értékrend, életvezetés. Emberkép. Napjainkban az egyik leggyakoribb válasz arra a kérdésre, hogy kicsoda az ember, az, amit itt olvashatunk, civilizált állat. Az evolúció elméletből ez következik. Az az élőlény, aki a legmagasabbra jutott a törzsfejlődési létrán. Magas, rendű állat, lényegében ösztönlény. Ebből adódik az, hogy az értékrendje is ennek felel meg, a fogyasztói szemléletnek, nevezetesen, hogy vannak biológiai és vannak pszichés szükségletei az embernek, ezeknek a szükségleteknek a kielégítéséhez keres megfelelő tárgyat, fogyasztói szemléletnek megfelelő életvezetést, és akkor mi lesz ebből? Majd mindjárt meglátjuk, de nézzük meg a másik lehetőséget. Isten igéjéből azt tanuljuk, hogy az ember a teremtő képviselője, a maga képére alkotta Isten az embert. Azt jelenti, hogy ránk bízta a természetet, hogy az ő nevében uralkodjunk. Az ősből lényeg az, hogy az ember Istentől függetlenül a maga nevében akarja ezt tenni. Az értékrendje maradandó értékek, mint hűség, szeretet, önfeláldozás, és lehetne folytatni. És ebből következik az életvezetéshez az alapelv, amit az Úr Jézus így fogalmazott meg, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Na nézzük mindezt egy kicsit közelebbről. Először az ösztönlényről beszéljünk. Napjainkban az emberek tömegesen így gondolkodnak a szerelemről, tehát ahogy már elhangzott, a nemi ösztön sublimációja, és érvényesül a freudi lust princíp, amit úgy fordítottak le nagyon illedelmesen, hogy öröm elv, valójában jobb a fordítás úgy, hogy élvezeti elv. Mert az örömre van egy másik német szó, érdekes, pont Freud nevével cseng össze, a Freude. A Schiller örömódában, illetve a Beethoven 9. szimfóniájában ez a szó szerepel, hogy Freude. Nos hát, én szeretem, mit szeretek? A jó levegőt, a csirkecombot, a csinos nőket, akkor kicsoda a másik? Ösztöntárgy, mint egy csirkecomb. Most, ha valaki tud arról, hogy ő belé szerelmes valaki, az gondolja el, olyan vagyok számára, mint egy csirkecomb. Föl akar falni. Arra kellek neki, hogy a szexuális éhségét csillapítsam. És itt szeretném elmondani a szegény emberevő történetét, szegény kannibál történetét, áll a barlangja előtt, sóhajtozik, azt sóhajtozza, hogy jaj, de éhes vagyok, jaj, de éhes vagyok, jaj, de éhes vagyok, bemegy a barlangba, eltöltött egy időt, kijön, újra sóhajtozik, jaj, de árva vagyok, jaj, de árva vagyok. Nem esetlen? Tudnék, ez történik, ha a másik ösztön tárgy. Kihasználom, fölfalom. Ahogy hallottuk egyik este itt Szabó Lőrinc versét Karácsonyi Violettából, mint lámpa, ha nem akarom, ne élj, hogyha nem akarom. Ez az önző szeretet a másik iránt. Ugye, szeretem tüdővel a jó levegőt, szájjal, gyomorral a csirkecombot, és nemi szervvel a csinos nőket, vas logikával be lehet helyettesíteni a másik nem irányából is. Hol tartunk? Nos hát, itt lenne egy javaslatom azoknak, akik úgy gondolják, hogy ez így igaz, hogy a szerelem valóban egyszerűen a nemi vágy sublimációja, ugyanaz az embernél, mint az állatoknál. Ha valaki ezt gondolja, arra kérem, legyen következetes. Tehát évente csak egyszer, ahogy az állatok. Jó, a kutyák kétszer tüzennek. Hát akkor kétszer. Egy évben kétszer. Van ilyen időszak. De a rigók csak májusban és júniusban fütyülnek. Azt fütyülik, hogy gyere, légy a párom. A szarvas bikák, hát most már befejezték a bőgést, eddig tartott, szintén csak egyszer. Az ember nem állat, az emberi test állati test, de az emberi test is tökéletesebb, szebb, többre képes, mint az állaté. Isten különös nagy műgonddal alkotta meg, de test és lélek, szerves egysége, szétválaszthatatlan, nem lélek csak. És ezt is szeretném hangsúlyozni. Éppen ezért a testi vágy önmagában nem szennyes. A plátoni filozófiából származik az a gondolat, hogy a lélek halhatatlan. Nem, az új szövetség a test feltámadásáról beszél. Jó, hogy nem olyan test lesz, mint ez. Pál apostol úgy fejezi ki, hogy lelki test. Ugye földi test, vagy lelki test. Nyilván tökéletesebb lesz. Valaki így fogalmazta egyszer, hogy minden tud, amit ez, de sokkal többet is. Hát nem tudom, mi minden tud. Enni tud, ez kétségtelen. Hiszen az Úr Jézus is feltámadása után evett sült halat. Hát legalább sült halat fogunk enni a mennyországban, nem tudom még mit. Nyilván sok meglepetés ér ott bennünket. Tehát honnan jön az, hogy szeplős? A platonizmus által már az első századokban megfertőzött kereszténységből. Az ősatyák között volt olyan, aki ezt hirdette. Aztán valahogy az egyház átvette, és tanította egy darabig. Tehát amikor azt tanítja, hogy Jézus fogantatása szeplőtelen fogantatás, ezzel azt fejezi ki, hogy nem volt ott bűn, tehát nem éltek nemi életet. Igaz, hogy nem éltek nemi életet, de nem azért nem éltek nemi életet, mert akkor az bűn lett volna Mária részéről, hanem jelként született szűztől, illetve fogant szűztől Jézus, valóságos ember, de természet fölötti módon fogant az édesanyja, valóságos Isten. Jel, leginkább Izrael számára abban az időben. De ez nem azt jelenti, hogyha úgy fogan meg egy baba, hogy nemi életet élnek a szülei, akkor éppen bűnt követtek el, és utána meg kell bánni azt a bűnt. Szerintem azt kell megbánni egy házasságban, ha nem élnek nemi életet. Mert annyira hozzá tartozik a házassághoz a testi kapcsolat is. Most nézzük tovább a másik lehetőséget. Szerelem Isten terve szerint. Én szeretlek téged, nem a csinos nőket, nem a derék férfiakat, téged, és ezt kifejezem többféleképpen is, tettekkel is, nem a csillagokat kell lehozni, azok jó helyen vannak, meg ne ígérjünk olyat, amit nem tudunk megtenni. Szavakkal is, mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét, Radnóti próbálkozik, végül is nem mondja meg, de nagyon szép a vers. De még szebb, amikor sokkal egyszerűbben próbál fogalmazni. Most mentél el. 5 perce sincs. 5 perce nem vagy már vele. De látod, ez a szerelem, ez a lidérszlán, ez az álom, a tarka képzelete fürtös vadvirága. Most mentél el, s már újra megcsodálnám. Bokát fölött a drága, jól ismert kék eret. Micsoda bolondság ez, mi van egy kék érben? Hát a szerelem közel hozza, személyessé teszi. Ugye érdekes, ez is testi. Testi dolog. A szerelmesem emberi lény, mint én. A testem másik fele. Hát ezt mondja az ige. Lesznek ketten egy test. Ez azt jelenti, hogy nekem csak az esik jól, ami neki is. Ha valami neki fáj, az fáj nekem is. Egy test vagyunk. Már a gondolataink is közösek lassan-lassan. Annyira ragaszkodunk egymáshoz. Isten így alkotott meg minket. Itt nem a luszt princíp érvényesül, hanem a személyes szeretet elve, az agapé elv. Erről szeretnék még szólni majd pár szót. Talán jól illusztrálja mindezt Rembrandtnak ez a szép festménye. A szeretet kapcsolat, elfogadás és önátadás feltétel nélkül. Többen megpróbálkoztak azzal, hogy valahogy definíciót adjanak az igazi szeretetre. Hát van, aki eljutott odáig, hogy kimondta, Erik Fromm például, hogy a szeretet az nem érzelem. Hát teljesen egyetértek vele. Az érzelem az kísérő jelenség ebben az esetben is hozzá tartozik. Végül is nem mondja meg, hogy mi. Egy kicsit közelebb lép a valósághoz C.S. Lewis. Van egy könyv, az a címe, hogy a szeretet négy arca. Úgy szépen körülbástyázza. Én azt mondanám, hogy két alapvető mozzanata van. Az egyik a másiknak a feltétel nélküli elfogadása. Ez nem azt jelenti, hogy minden tetszik nekem, amit csinál. Hát nem tetszik, hogy horkol, nem tetszik, hogy elfelejt valamit megvásárolni, amit megígért, ez nem tetszik. Az se tetszik, hogy ha fogat mos, akkor utána a fürdőszobában a tükör teli lesz fehér pöttyökkel, de ez nem zavarja azt, hogy én őt szeretem. Mert őt elfogadom ezzel együtt. Nem a butaságait, nem a tévedéseit, adott esetben nem a bűneit, nem arról van szó, hogy szeretem a hibáit, jóságánál jobban, a hibáit nem kell szeretni. Őt kell elfogadni a hibái ellenére is. És a másik mozzanata az igazi szeretetnek az, hogy magamat is feltétel nélkül odaadom. Hogy magamat mit? A testemet? Azt is. A férfi nem ura a maga testének, hanem a felesége. Olvassuk az első korintusi levél 7. részében. Hát az a férfiak számára kissé kellemetlen ige, mert mondjuk vendégségben megkapja a jelzést az asszonytól, hanyadik rémes zabálod már, mondja a testem ura. És jogosan, mert ő a testem ura. Hát persze nem csak erről van ott szó, hanem nem vagyok a magam tulajdona, persze hát Isten tulajdona vagyok, meg ő is, de itt az ige úgy rendelkezik, hogy a testemet oda kell adnom neki, nem csak a testemet. Időmet, üde kellemetlen sokszor. Időigényes. Hát az asszonyok rettentő időigényesek. Igaz a gyerekek is. Rájuk is időt kell szánni. Figyelmet, törődést. Ki kell deríteni azt, hogy mi hiányzik neki. Hát ezt ő szokta jelezni, akkor szokott zsémbelődni. Azt jelenti, hogy valami hiányzik neki. Nos, hát ez az igazi szeretet, és én azt hiszem, hogy ez a Rembrandt kép, szépen beszél erről, hogy ez a férfi átkarolja a feleségét, védi őt, biztonságban van mellette az asszony, ugyanakkor birtokba is veszi a testét, hát nézzük meg, hogy a másik keze hol van. Hát most még a ruha fölött, a mellén. De sejtjük azt, hogy majd lesz alatta is. És ez természetes egy ilyen kapcsolatban. És harmonikus, szép kép. Na nézzük tovább. Ugyanezt a békességet fejezi ki Millének ez a festménye. Hát a színek a festményen elevenebbek, mint ahogy itt látszik. Veszem, hogy még így is kifejez valami nyugalmat, áhítatott lelki közösséget két ember között, a közösséget is annak ellenére, hogy hozzá sem érnek egymáshoz. Nem is érintik egymást. De itt béke van. Termékeny szántóföld, itt a háttérben egy kis falu, látszik a templomtorony, közelebb egy talicska, zsákok vannak benne, talán krumpli van benne, most szedték ki. Itt egy kosár, abban is krumpli, a vasvill, amivel dolgoztak, és mit csinálnak? Imádkoznak. Az a cím a képnek, hogy Angelos, hogy a francia ország, katolikus ország, az angyali üdvözletet mondják. Hát a lényeg az, hogy imádkoznak. Valóban áhítatott sugároz ez a kép. Igen, ahogy Isten adta nekünk a közösséget a másik emberrel. Na de a 20. században az ember nagyobb sebességgel kezdett végig haladni egy olyan úton, amely távolítja őt Istentől. Többek között a szürrealista művészet ezt ki is fejezi. Egy szürrealista festőnek, Salvador Dalinak nagyon megtetszett ez a kép, de átfestette. Kétszer. Hát itt van mind a két Dali kép egymás mellett. Ráismerünk? Hát ráismerünk, hiszen ugyanaz a testtartás látszik a két emberen, mégis egész más. Békesség, hol van itt a békesség ezen a képen? Inkább nyugtalan leszek, ha nézem. Lelki közösség van köztük, inkább elidegenedés. A posztmodern ember világa. Termékeny szántóföld, nem, üres pusztaság, terméketlen sziklák, nincs a háttérben falu, templom toronnyal. Hol van a krumpli? Sehol. Hát itt a talicska. De nem értjük, hogy miért a férfi kalapjából nő ki a talicska. És mi ez a furcsa szerszám itt, az asszony hóna alatt. És hát ez a férfi fél lába mesztelen, de még mesztelenebb az arca. A koponyája látszik ki, félelmetes. Pusztulás, halál van a képen. Rövid idő múlva újra megfestette ugyanezt a képet, akkor pedig ezt látjuk. A színek tovább szürkültek, mint a holdbéli táj lenne. Érdekes azért, van ember alak, de itt egy apa a kisfiának mutatja ezt a kővé merett csodát. Közelről látszik a képen, hogy kőoszlopok vannak, még a téglák is látszanak. Itt távolról ez nem fedezhető fel. Az Istentől elszakadt embernél halállá lesz, még a szerelem is, ahogy azt tapasztaljuk a mindennapjainkban. Szenvedés és pusztulás. Na de, térjünk vissza az agapé elvhez, amit az előbb láttunk egy képen. Mit jelent az agapé elv? Nem hiszem, hogy titkot árulnék el. Az Új Szövetség eredeti nyelvén, a görög nyelvben három olyan szót is találunk, amit magyarra a szeretet vagy a szerelem szóval lehet lefordítani. Az érosz, a filia és az agapé. Azért meg kell jegyeznem, hogy az érosz, úgy tudom legalábbis, hogy nem fordul elő az Új Szövetségben, de a klasszikus görög irodalomban igen. Az Új Szövetségben a filia és az agapé szó található. Mit jelentenek ezek? És miért ábrázoljuk pont így, egymásba helyezve? Hát nézzük szépen sorba, talán az érosszal kezdve. Az érosz a testi szeretet, vagy szerelem. Tágabb értelemben az érosz nem csak két ember kapcsolatára vonatkozik, minden testi élvezetre. Csirkecombról volt szó az előbb. Aki szereti a csirkecombot, az is erotikus élmény. De ha a mákos tésztát szereti, az is. Vagy ha jól esik megsimogatni egy kis cicát, olyan aranyos, és bundája van. Hát ez is tágabb értelemben erotikus élmény. Többféle szókapcsolatban felfedezhető ez a szó. Főleg, mint jelző, erotikus. Hogy ez mit jelent, a legelső unokám magyarázta el nekem legegyértelműbben. Hát ő most már lassan 19 éves lesz, még nem volt 3 éves, amikor ezt elmagyarázta, anélkül, hogy ismerte volna ezt a szót. Kapott a szüleitől húsvétra egy élő kiskacsát. Nagyon szerette ezt a kiskacsát, de mondta neki az apja, hogy ne szorongass már annyit, mert megdöglik. Mire ő, de én a döglöttet is szeretem. Hát nem volt tekintettel a kiskacsa érdekeire. Hát ez az érosz. Amikor én élvezem a másikat, vagy élvezem a másik testét, ilyen a diszkószex. Még a nevét se tudja. De összebújni vele, az igen. Aztán elfelejti. Aztán jön a következő. Na most Isten teremtette az érosz, erre újra figyelmeztetnék. Hát most már november vége felé járunk, ha jó idő van, de augusztusban voltak csodálatos görög dinnyék. Emlékeztek rá? Most gondoljatok egy ilyen jó nagy 8-10 kilós görög dinnyére, nagyon finom, a legjobb korszakában van, tehát még nem kásás, de már jó érett. Na most veszünk egy ilyen nagyot, óvatosan meghámozzuk, rátesszük egy nagy tálra. Mi történik? Saját súlyánál fogva szétesik, megszállják a muslicák, elkezd erjedni, tönkre megy. Hát ilyen az érosz, a filia és az agapé védő burka nélkül. Hamar tönkre megy. Hát akkor ideje megnéznünk azt, hogy mit jelent a filia, az is szeretet. Nem csak hívő embereknél létezik, vannak tisztességes, nem hívő emberek, akik eljutnak odáig, hogy a párjuk a legjobb barátjuk. Közös az érdeklődésük, jókat beszélgetnek, értékelik, megbecsülik egymást. Az érosz is tartósabb náluk ettől. Mi ez a filia? Szeretet, baráti szeretet, szókapcsolatokban ugyanúgy felfedezhető, filantrópia, azt jelenti emberszeretet, filozófia, a bölcsesség szeretete, mert a zófia vagy szófia szó, azt jelenti, hogy bölcsesség, a Zsófia név innen származik, hát hogyha valaki szerelmes Zsófiába, az a filozófus. Nem tudom, van-e itt Zsófia, ha van, kívánok neki jó filozófust. És végül az agapé, mint egy erős, kemény csonthé, mely az egészet védi. biztonságban tartja. Mit jelent ez a szó? Valahányszor az Új Szövetségben az Isten szeretetéről van szó. Ezt a szót használja. Az Isten agapé, írja János apostol. Az Isten agapéja kiöntetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatot nékünk, írja Pál apostol a Róma 5:5-ben. A szeretet himnuszában, 1 Korintus 13-ban végig az agapé soha el nem múlik. Az érosz elmúlik, a filia is elmúlhat könnyebben. Az agapé hosszú tűrő, az agapé kegyelmes. Az agapé nem keresi a maga hasznát. De ez az Isten szeretetéről szól. Ő a forrása ennek. Most eredetileg ez a szó közös vacsorát jelent. Ehhez azonban tudni kell azt, hogy az ókori keleti ember nem ült le akárkivel együtt étkezni, hanem csak azzal, akivel vállalta az életközösséget. Ezért botránkoztak meg annyira az írástudók és a farizeusok, amikor azt látták, hogy Jézus elfogadta a vámszedők meghívását, bement hozzájuk, és együtt evett velük. Igen, mert vállalta ezeket a bűnösöket, sőt azt mondta, hogy értük jött. Egy csodálatos igére hadd hívjam fel a figyelmet. Jelenések 3:20. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, mondja Jézus. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, és vele vacsorálok, és ő én velem. Az Úr Jézus legszebb ígérete azt ígéri, hogy életközösséget vállalok vele. Azt nem ígéri, hogy mindig egészséges lesz, azt se ígéri, hogy sok pénze lesz, azt se ígéri, hogy sikeres lesz a karrierje annak, aki őt befogadja, de azt ígéri, hogy minden körülmények között vele lesz. Nos hát az agapé azt jelenti két ember között, hogy vállalják egymást életre, halálra, minden körülmények között. Persze ne felejtsük el, hogy nem csak agapé, hanem filia és erosz is létezik. Ez az ábra ezt talán jól kifejezi. Itt van az egyik fél, itt van a másik fél, itt vannak ezek a gyűrűk, ugye az érosz gyűrűje, ezek is találkoznak. Azután a filia gyűrűje, ezek is találkoznak, és az agapé gyűrűje. A valódi egységben, egy szerelemben, illetve a házasságban mind a háromnak jelen kell lenni. Most gyakorlatilag jelen van, gyakorlatilag változik. Hát ilyen az ember élet. De legalább tudjuk azt, hogy ez az igazi. Ez Isten eredeti elképzelése, hogy testileg is egyek vagyunk, a filia szintjén is egyek vagyunk, a párom a legjobb barátom, és az agapé szintjén is egyek vagyunk. Hát én azt kívánom mindenkinek, hogy ez valósuljon meg az életében, és most pedig az énekkart kérjük, hogy a záró éneket énekeljék el nekünk.
Sárpentjétől énekeljük a Te Deumot, az Úrnak az égben hála.
Az Úrnak az égben hála, az élet, a szeretet a tőlem, Szent fia által élünk, az Úrhoz dőlemel. Szent ünnepi ének szálljon, a szépből fakadó hőrimak, hiszen gyűjt fényes hangon.
Köszönjük szépen az énekkar közreműködését is, és a figyelmet végig. Hát ugye az énekarnak is csak megjegyzem, hogy remélhetőleg tavasszal is lesz egy sorozatunk, és ha szívesen jöttök, akkor mi örömmel fogadunk titeket. A tavaszi sorozat részletes programja még nincs meg, valószínűleg februárban kezdjük. Az összefoglaló címe így hangzik: Őrjárat az etika körül. Hiszem, hogy bele lehet gondolni, hogy mit tartalmaz ez úgy körülbelül. Na most, ahogy említettem, legközelebb a konfliktus kezelésről lesz szó. Ha van valakinek kérdése, hátul egy kis dobozba bedobhatja. Ha most van direkt kérdése, szintén fölteheti. Nagy fárasztás volt, úgyhogy köszönöm akkor, hogy eljöttetek. Isten velünk, viszontlátásra!